A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, él és uralkodik örökön örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek advent második vasárnapján fennálló énekként a 372. dicséret első, harmadik és negyedik versét, mennyei ige jelenél. Foglaljunk helyet, és a 238. dicséret éneklésével folytassuk alkalmunkat. 238. ének, eltévedtem, mint jó. Imádkozzunk fennállva. Advent második vasárnapján hálásan fordulunk feléd, örökké valóság, Atya, teremtő, megtartó, szabadító Istenünk, és dicsérünk téged a gyülekezet közösségében. Áldunk téged, hogy nem csak a mennyei ige jelent meg, hanem folyamatosan megjelenik a hirdetett ige. Köszönjük, hogy keresed vele a mi életünket, szívünket. Köszönjük, hogy hirdetteted az evangéliumot, az evangélium világosságát, az evangélium lehetőségét, az evangélium kincsét. Köszönjük neked hálaadással, hogy ezen a vasárnapon is igét köré gyűjtöttél minket, és megvallhatjuk, hogy eltévedünk és eltévedtünk. Köszönjük, hogy te hoztál mindig vissza olyan utakról, amelyre saját fejünk után vágyaink, kísértéseink vittek bennünket. De te újból és újból megkerestél, és mint jó pásztor visszavittél a nyájhoz, és legfőképpen a veled való közösségbe. Hadd köszönjük meg, hogy Jézus Krisztusnak az golgotai áldozata tette ezt lehetővé, és köszönjük neked, hogy ebből élhetünk napról napra. Áldunk téged azért a nagy ajándékért, amit kaptunk ő benne, hogy ő lett a mi váltságunk, engesztelésünk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy így nézel a te népedre, kegyelemmel, ugyanakkor mindig szánakozással, mert míg, ahogy énekeltük is, e testben járunk, zarándok útunkon, és míg itt tartasz a hitben, itt tartasz a testben, addig tudjuk, hogy nem csak a hit határozza meg a mi dolgainkat, lépéseinket, életünket, döntéseinket, hanem mindig meghatározza a test is. Köszönjük neked, hogy egyszer majd megszabadítasz ettől a testtől bennünket, de hadd köszönjük meg addig is, hogy te ezt a testet is megváltottad, és ennek a testnek is reménységet adtál, és harcolhatunk a bűn ellen. Ehhez a harchoz vesszük most az erőt, kérjük a segítséget. Szeretnénk ehhez a harchoz felölteni a lelki fegyverzetet. Segíts ebben nekünk, Urunk, hogy megállhassunk az ördögnek minden ravasságával, minden szándékával, minden támadásával szemben. Kérünk téged, hogy szent lelked által csendesíts el bennünket, mind abból, amiből jöttünk, és engedd, hogy most csak rád nézzenek a mi szemeink, és legfőképpen a mi füleink és szívünk is. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom a mai ószövetségi szakaszból, a Sámuel második könyve 12. fejezetéből az első 13 verset, mivel hosszabb ige szakasz, ezért most kivételesen helyeinket elfoglalva hallgassuk meg. Tehát Sámuel második könyve 12. fejezet első 13 versét hallgassuk meg az írott igéből eképpen. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felettébb sok juha és ökre volt, a szegénynek pedig semmije sem, csak egy kis nőstény báránykája. Úgy vette és táplálta, és nála nevelkedett föl gyermekeivel együtt. Saját falatjából evett és poharából ivott, az ölében aludt, és olyan volt neki, mintha a leánya volna. Mikor pedig átutazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a hozzáérkezett vendégnek ételt készítsen belőle. Ezért elvette a szegénytől a bárányát, és azt főzette meg a hozzáérkezett vendégeknek. Akkor Dávid haragra gyúlt ez ellen az ember ellen, és azt mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálfia az az ember, aki ezt cselekedte. A bárányért pedig négyszer annyit kell adnia, mivel hogy ezt művelte, és mivel könyörtelen volt. Ekkor Nátán ezt mondta Dávidnak, te vagy az az ember. Azt mondja az Úr Izrael istene, én kentelek föl, hogy király légy Izrael fölött, és megszabadítottalak Saul kezéből. Neked adtam urat házát, és a kebledre urat feleségeit. Ezen fölül neked adtam Izrael és Júda házát. S ha ez még kevés lett volna, még adtam volna hozzá sok mást is. Miért vetetted meg az Úr beszédét, hogy olyan dolgot cselekedjél, amely utálatos ő előtte? A hettita Úriást fegyverrel vágattad le, és feleségét feleségül vetted magadnak, őt pedig Ammon fiainak a fegyverével ölted meg. Most tehát soha ne távozzék el a fegyver a házadból, mivel megutáltál engem, és a hettita Úriás feleségét elvetted, hogy feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, íme, én éppen a saját házadból bocsátok rád csapásokat. Feleségeidet szemed láttára veszem el, más valakinek adom, és az fényes nappal fog feleségeiddel hálni. Noha te titkon cselekedtél, én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor Dávid azt mondta Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán azt válaszolta Dávidnak, az Úr is elvette bűnödet, nem fogsz meghalni. Kedves testvérek, advent második vasárnapja van, és a Bibliánkban nagyon sok kedves adventi ige van. Nagyon sokszor prédikálunk ilyenkor Zakariásról és Erzsébetről, Keresztelő Jánosról, Máriáról és Józsefről, vagy az egész Lukács evangéliuma első fejezetéről, de első olvasatra ezt a mostani igét, amit hallottunk, nem sorolnánk oda. Azt gondolnánk, hogy ez mai ige, ez a kalauzunk szerint olvasott 2 Sámuelből következik, de hát ez nem az adventről szól. És mégis, testvérek, én hadd hirdessem ezt az igét ma úgy, mint Dávid adventjét. Adjuk ezt a címet ennek a szolgálatnak, hogy Dávid adventje. Mert tulajdonképpen, testvérek, nézzük meg, hogy mi az advent. Az advent a világi szóhasználat szerint, ahogyan a környezetünk használja, ugye, ha megkérdezünk valakit, azt fogja mondani, hát a várakozás. De aztán már, hogy mire várunk, vagy esetleg kire várunk, azt már nem tudják. Hát várjuk a karácsonyt. Legfőképpen azt mondanák, de azt, hogy várjuk az Úr Jézust, hogy mikor jön, azt már sokkal kevesebben. Advent talán sokaknak így van, hogy a várakozás ideje, egyfajta hangulat, aztán persze tudjuk, hogy sokaknak rohanás. Valakinek a múlt héten mondtam, hogy én már autóval nem szeretnék menni adventben, mert hát ti is tudjátok, hogy lehetetlen keresztül menni a városon, mert mindenki megy, vásárol, rohan, ügyeket intéz. Tehát sokaknak az advent ezt jelenti, egyfajta készülődés. Azonban a Bibliából kell nekünk megfogalmaznunk, hogy mi is az advent. És engedjétek meg, hogy most megfogalmazzam, hogy a mi számunkra, az Isten népe számára mi az advent. Az advent ott van, ahol a szabadító Isten eljön a bűnöshöz, és biztosítékot ad neki a kegyelem felől. És ilyen értelemben akkor látjuk, hogy advent az nem karácsony előtt kezdődik, hanem az advent már a bűneset után kezdődött. Onnantól kezdve állandó advent van. Onnantól kezdve, míg Jézus Krisztus vissza nem jön, állandó adventben élünk, még akkor is, ha csak 4 vasárnapot szentelünk ennek. De most nézzétek úgy az Isten igéjét, hogy a bűneset óta minden év és minden nap az tulajdonképpen advent. Mert amikor a Szent Isten eljön és lehajol a bűnös emberhez, Neki biztosítékot ad arra nézve, hogy nem kell elvesznie. Neki ígéretet, jövőt, szolgálatot ad, az mindig advent. És hogyha így nézzük ezt az igét, akkor ez Dávidnak az adventje. Azért, mert Dávidhoz lehajol a kegyelmes Isten, Nátán prófétán keresztül, elmondja neki az ő igéit, és miután Dávid azt mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen, Isten biztosítja a kegyelemről, biztosítja az ő jó indulatáról, szeretetéről, az Úr is elvette a te vétkedet, nem fogsz meghalni. Hát micsoda hatalmas evangélium. Advent ott van, ahol Isten az evangéliummal, az örömhírrel hajol le a bűnös emberhez. Hogyha ez igaz, akkor nem kell elveszned. Nem mégy a pokolba, a kárhozatra, hanem az örök élet kapuját tárja ki Isten az ő kegyelméből, amit hitáltal megragadhatunk és elfogadhatunk. Ezért advent, testvérek, nem a várakozás ideje, hanem bemutatja nekünk, hogy milyen a mi Istenünk. Nem az, hogy nekünk mit jelent az advent, hanem az, hogy Isten adventje micsoda. Az, hogy Istenre várunk, nem én várakozok, hanem ő jön. És ő akkor is jön, amikor én nem várom, és akkor is jön, amikor én nem kérem. Mert Isten ebben teljesen szabad, hogy hogyan és mikor áll oda a bűnös ember elé az ő igéjével. Ezért látjátok, advent volt az Édenkertben, amikor hűvös alkonyatkor Isten jár a kertben és szólítja Ádámot. Advent volt ott, amikor Sárának megígéri, hogy fiút fog szülni, fiút fog ölelni. Advent volt, amikor leszállt, hogy megszabadítsa az ő népét Egyiptomból, az idegen népnek rabságából. Advent volt ott, amikor járt előttük felhő és tűzoszlopban. Advent volt, amikor adta magát Krisztus, ami bűneinkért, hogy kimentsen a jelen való gonosz világból. Advent volt Dávid életében. Dávidnak ekkor jött el az advent. Azért, mert ekkor értette meg, hogy Isten mind bűnöshöz lehajol hozzá, szabadulást és szabadítást ad neki, és kegyelmet gyakorol az ő élete fölött. Az adventhez tehát három dolog kell. Először is egy küldő, aztán másodszor kell egy küldött, aki jön, és a harmadszor pedig kell egy személy, akihez küld Isten küldöttet. Mind a három adva van a jelenlegi igénkben. Adva van a küldő, az atya, adva van a küldött, Nátán próféta, és adva van akihez küld Dávid király, akiről majd mindjárt elmondom, hogy miért kellett hozzá elküldeni ezt a Nátán prófétát. És ez minden advent igében felfedezhető. Van egy küldő, van egy küldött, és van, akihez jön az üzenet. Az az üzenet, amely Isten jóságáról és érthetetlen kegyelméről szól és beszél. Advent azt jelenti, hogy telekézzel jön az Isten oda, ahol én csak üres kezet vagy szennyes kezet tudok kinyújtani. Az Isten az ő gazdagságával jön az én szegénységemhez. Az Isten az ő kegyelmével jön az én nyomorult életemhez. Ez az advent. Ez a kedves zsoltáríró király Dávid, akinek ha elolvassuk a zsoltárait, akkor belecsodálkozunk, hogy milyen gyönyörű dallamok, milyen gyönyörű énekek csendültek fel az ő szívéből. Dávid nem azért írt ilyen énekeket, mert zeneileg képzett volt. Dávid nem azért, mert talán abszolút hallása lett volna, hanem Dávid ezeket az énekeket azért írta, mert szerette az Urat. Ezek az énekek az ő Isten szeretetéből fakadtak, hálájából és dicséretéből, abból az Isten ismeretből, amelyben megismerte Istennek mindenek felett való titkát a lélek által. És az a megdöbbentő, testvérek, hogy ebből a szívből, amely így ismerte Istent, micsoda gonosz gondolat származik. Ebből a forrásból, amelyből jó csörgedezett, most keserű, tört elő. Paráznaság, Isten káromlás, Istennek megvetése és házasságtörés. Ugyanebből a szívből származnak a gonosz gondolatok, amiből származtak ezek a csodálatos zsoltárok, ezek a csodálatos énekek. Mert testvérek, ne legyünk naívak, ha a szíveinkből, ha az emberi szívből feltörnek a legnemesebb érzések is, és az Isten szeretetének a legmagasabb foka is feltör ugyanabból a szívből egy pillanat alatt. Lehet gyilkos indulatú szív, lehet tisztátalan gondolat. Ezért mondja az Isten igéje, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Úgy belecsodálkozhatunk, hogy ez az ember, aki olyan erős, aki Góliáttal szemben, emlékeztek rá, még kis siheder, suttyó gyerekként, vagy fiatalként, kiáll egymaga, csak egy kis paritjával és öt kis kövecskével. És milyen bátran keríti le és győzi le Góliátot. Ez az ember a saját ösztöneivel viszont alul marad. Azzal nem bír. Azt nem tudja legyőzni. Az, amiről azt mondja Jakab, hogy a kívánság. Amiről azt mondja az Isten igéje, hogy igen, ott van a kívánság. Ezért az Isten a parancsolatban azt mondja, hogy ne kívánd. Mert tudja Isten, hogy ott van a kívánság. Aki olyan fényes győzelmet aratott Góliáttal szemben, az hatalmas vereséget az élet színterén. Az élet harcában, a test elleni harcban, az egy csúfos vereséget tesz, egy csúfos vereséget. Hogyan vétkezett Dávid, testvérek? Micsoda ravasz, ha valaki nem ismeri a történetet, csak annyit, hogy micsoda ravasz gondolattal indult az egész. Illetve ott indult az egész, hogy meglátta Betsabét, megtetszett neki, megszerette, és aztán elkezdett gondolkodni, hogy hogy lehetne a férjet eltenni az útból. Hát gondolta, elküldi a harcba, megírta az embereinek, hogy majd odaállítsátok mindig az első sorba, mert hát tudjátok, az első sort éri az első sortűz. Ott fog meghalni, úgyhogy nem is lehet ráfogni, hogy ő ölte meg, de az Isten tudja, és nem lehet elodázni. Közvetlenül nem az ő kezétől származott a halálos seb. És mégis, mivel ő úgy intézte, ezért ő a felelős. Ő az oka az egésznek, hogy meghal Betsabénak a férje. Micsoda hatalmas bukás. Látszólag egy házasság törés történt, egy gyilkosság, de az Isten igéjéből többet tudunk meg. Isten igéje, látjátok, nem ezt mondja el. Nem ezzel kezdi Nátán, és Nátán még csak nem is ezzel a kis mesével kezdi, hogy rávezesse Dávidot, ugye volt egy gazdag ember, sok juha volt egy szegény ember, annak csak egy. És a gazdag elvette a szegénynek az egyetlen bárányát. A bűnt nem ebben látja az Úr. Ilyeneket olvasunk, testvérek, ebben az igében, ha megnézitek. Azt mondja, hogy Nátán azt mondja Dávidnak először is, hogy én kentelek föl mondja az Úr, hogy király légy Izrael fölött, és megszabadítottalak Saul kezéből. Tehát először is arra emlékezteti Dávidot, hogy Isten már az ő életében megmutatta az ő szabadítását. Isten már az ő eddigi életében kifejezte azt, hogy Dávid az ő gyermeke. Azt mondja azután, hogy neked adtam uram házát, kebledre urat feleségeit, ezen felül neked adtam Izrael és Júda házát. Tehát az első az, hogy Dávidnak ezt kell megértenie, hogy mit kapott Istentől. Hogy amilyen van, azt nem ő érte el. Azt nem ő szerezte. Azért nem ő dolgozott meg. Hanem az életében eddig is minden kegyelem. Nem? Az életében eddig is minden kegyelem. És Dávid, neked azt kell, amit nem én adok. Neked olyas valami kellett, amit te akartál megszerezni. Neked ezen kívül kellett valami. És testvérek, ezzel Isten rámutat a bűnnek a természetére, mert a bűn mindig azt jelenti, hogy valami olyan kell, ami nem az Istentől jön, és nem az Istentől származik. Ami az Isten megkerülésével érhető el. Amire azt szoktuk mondani, hogy Uram, most hunyd be a szemed. Uram, most hunyd be a szemed. Most olyat teszek, amit én akarok. Én adtam neked. Vagyis azt mondja Isten, neked adtam. És ha még kevés lett volna, még adtam volna hozzá sok mást is. Mit jelentett Dávidnál a bűn? Az, hogy valamit, amit Isten adott neki, azzal nem volt megelégedve. Azzal nem volt megelégedve. Az nem volt neki elég. Pedig Isten azt mondja, hogy hát ha ez kevés lett volna, hát adtam volna még neked. Hát testvérek, a Lukács 15-ben olyan kedves Jézusnak az a példázata, ugye, bár példázat, de ott van benne, mikor a fiúnak azt mondja az atya, hogy hát fiam, hát mindenem a tied. Hát kérhettél volna akármit. Hát te ez, hogy levágatom neki a hízott tulkot. Hát neked ez fáj. Hát te itt vagy mellettem. Hát mindenem a tied. Hát bármit kérhettél volna. Hát Isten mindig biztatja az ő gyermekeit, hogy amit csak kértek az én nevemben, megadja néktek. Isten mindig azt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek. Minden a tietek, ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig az Istené. Én egy mennyei gazdagságnak és örökségnek vagyok a részese, mert a hit ezt jelenti. A hit nem azt jelenti, hogy van Isten. A hit azt jelenti, testvérek, hogy én Krisztusban egy mennyei gazdagságnak, örökségnek vagyok a kedvezményezettje. A hit azt jelenti, testvérek, egy mai példával, hogy a bankszámlámon annyi pénz valamennyit nem is tudok elkölteni, csak oda kell menni az automatához és levenni. Csak oda kell menni a pénztárhoz és kikérni. A hit azt jelenti, hogy nem üres bankszámlám van, ami nincs semmi. Vagy majd, amikor fizetek a pénztárgépnél, kiírják, hogy nincs fedezet, vagy nem is tudom, mit szoktak. Ugye, hogy nincs fedezet, és kiírja a nullát. Kérem, ezzel nem megy semmire. Hát a hit ezt jelenti az Isten gyermekének, hogy Krisztusban én annyira megajándékozott vagyok, ahogy Pál apostol ezzel tele van a szíve, hogy mindennel megajándékozott minket, meg Péter apostol is azt mondja, ami az életre való, ami a kegyességre való, vagy amit Pál, ahogy kezdtem, mikor azt mondja, hogy a mennyekben, a Krisztusban minden a miénk, hát még adtam volna neked. Hát itt nincs vége az én ajándékozási áradatomnak. Ahogy mondtam 2 hete, hogy nem csak egy karácsony van az évben, hogy elveszük az ajándékokat, hanem minden nap karácsony az Isten gyermekének. És mit mond Nátán próféta? Az, hogy neked ez kevés volt. De testvérek, nem is azt mondom talán, hogy kevés, hanem már ezzel nem voltál megelégedve. Már ez neked unalmas lett. Már ezt le akartad cserélni. Mert olyan a mi szívünk, mint a gyerekeké, tudjátok, hogy mikor a gyerekek játszanak, és neki mindig a másiknak a játéka kell. Nem az, amivel ő játszik. Ugye, neki van egy hatalmas, de ha a másik felvesz egy kocsit, vagy egy babát, neki rögtön az kell, az a baba és az a kocsi. Hát a szülők, nagyszülők, azt hiszem, ezt átéltük mindannyian, hogy ez mindig így van. Ez törvényszerű. Mert az nem elég, ami az enyém. Az a másiké kell. Neki miért van? Aztán jön majd tovább, ugye, mert nekem olyan kell, mint a másiknak a biciklije. Majd amikor a gyerek iskolás lesz. Nekem olyan tablet kell, mint a másiknak. Nekem olyan telefon kell. Aztán felnő a gyerek. Ja, nekem a másiknak a felesége kell. Nekem a másiknak a férje kell. Miért? Hát mert az enyém már nem olyan jó. Már meguntam. Hát nem itt kezdődik a házasságtörés? A paráznaság? Az Isten parancsainak való ellenállás? Mert az én feleségem már nem olyan. Ja, mert 20 évesen máshogy nézett ki, mint 60 vagy 80 vagy 90 évesen. Hát persze. Csak azt nem veszem észre, hogy én is máshogy néztem ki 20 évesen. Már nem ilyen, már nem olyan. De az a másiké. Szoktam mondani viccesen, annak a felesége megengedi a férjének, hogy két sört is megigyon, az enyém meg egyet se. Vagy hát lehet, az jobban főz, az nagyobb rendet tart, az kedvesebb, az mosolygósabb. Nem itt kezdődik, testvérek, a gonosz gondolat meg indulat az ember szívében? Az jobban megért engem. De hogy egyszer te kaptad? Hát persze, ha te választottad, akkor majd megiszod a levét, de ha kaptad, ha Isten igéjére már ott ráálltál, hogy szerzek neki segítőtársad hozzáillőt, azt nem fogod megunni, nem fogod félretenni, nem leszel elégedetlen, mert tudtad, hogy hát ez Isten ajándéka, de így nézünk rá, hogy ez az Isten ajándéka. Vagy a gyermekeinkre így tudunk nézni, vagy a szüleinkre. Hányan bejönnek hozzám, és azt kell nekik mondjam, hogy hát már te 40, 50, 60 éves vagy, hagyjad már ezt, hogy milyenek voltak a szüleid. Hagyjad, mert mindenki ezzel jön. Tudjátok, ez egy mai nagyon divatos dolog, visszamenni, most nem tudom, hogy hogy nevezik hivatalos nyelven ezt, visszamenni a múltba, keresni a bűneink, a mai bűneinknek a gyökerét, majd a múltban keresni. Hát mi csak egyetlen múltban kereshetjük Ádám és Évánál. Ott lehet keresni. Mert a bűngyökere az ott van. Az nem az apám meg az anyám. Persze, jó lett volna hívőszülő, jó lett volna szerető család, de egy életen keresztül ezzel nem lehet takarózni. Hogy nekem milyen volt az apám, milyen az anyám. Te csak odaállhatsz az Úr elé, és milyen vagyok én? És hogyha az apám és az anyám olyan volt, akkor ez nekem legyen példa, hogy de én ne olyan legyek a gyerekeimmel. De én ne úgy viselkedjem. De én ne úgy neveljem. Mert én nem akarok ugyanúgy járni. Én már tudom, hogy hogy kell. Nekem az Úr elvette vétkemet, megbocsátott, tiszta lappal indulok, új lapot kezdhetünk, újat ír rá Isten újja, írta a kedves lelki ének. Új éneket énekelhetünk, újra, meg újra, meg újra. Hát mit mond a Zsoltár? Új éneket adott számba Istenünknek dicséretét. És akkor valakik csak hajtják. Mert 20 évvel, mert 30 évvel, mert 40 évvel ezelőtt. Te új éneket adott számba, Istenünknek dicséretét. Fiam, mindenem a tiéd. Gyermekkoromnak egy emléke jutott eszembe, mai napig szégyellem, megmondom nektek. Hát gyerekként az ember, tudjátok, mi sem voltunk jobbak Deákné Vásznánál, ahogy szoktuk mondani. És eszembe jut, amikor az utcabeli gyerekek összeverődtünk nyáron, ugye szünetben, és a mi kertünkben nem tudom hány száz gyümölcsfa volt. De nem csak, hogy minden fajtából, hanem az édesapám még arra is figyelt, hogy minden fajtából érési idők szerint, hogy egymás után érjenek végig, amíg a szezon tart, nekünk legyen gyümölcs. És mi gyerekek elhatároztuk a szomszéd kertben, aki kukoricát vetett a szomszéd, mindig egy szilvafa volt. Mit gondoltuk, mire vágytunk? Arra a szilvára. És átmentünk a kerítésen, és loptuk a szilvát. Nem tudom, hogy a néni észrevette, vagy nem, teljesen mindegy, de úgy eszembe jut, és volt egy ilyen, kinti vécé, és annak az ereszébe dugtuk el a szilvát, annak így a stáblon deszkájába dugtuk el a szilvát. Hát nagyon jó dolog. Az volt a hűtőgép, hogy még holnap is legyen szilva. Hát testvérek, ilyen a szív. Nem, hogy ott van a sok fa, ott van a sok gyümölcs, a szomszédnak van egyetlen fája, de nekünk az kellett. Mert ilyen az ember. Isten azt mondta az Édenkertben, a kert minden fájából egyetek. Csak egy fából ne. És mi kellett az embernek? Az az egy fa. Mert az szemre kedves, mert az tetszetős, mert az sokat ígér, és megszegik az Isten parancsát és törvényét. Hát, kedves testvérek, ezzel szembesül Dávid. Hálátlanság és elégedetlenség valóban családabb a szív mindennél. Ma is éppen így van ez. És nézzük meg, hogy nincs a szívünkben, így adventben, hálátlanság vagy elégedetlenség. Nincs a szívünkben Istennel szemben valami pörlekedés. Hálátlanság és elégedetlenség. Vajon tudom-e azt, hogy amit kaptam, az tőle kaptam. Az tőle jött. Ő adta nekünk. Olyan Istenünk van, testvérek, aki, ahogy az előbb említettem, ahonnan mindig lehívhatjuk a támogatást. Ugye pályázatnál szokott ilyen lenni, hogy értesítik a pályázót, hogy kap egy összeget, és lehívhatja a támogatást. Ekkor, akkor, amakkor, ennyit, annyit lehívhatja, mert már rendelkezésre áll, már jogilag az övé, de hogy gyakorlatilag is az övé legyen, bármikor lehívhatod. Tudod-e, hogy neked olyan Istened van, akinek a Krisztusban elkészített javait te mindig lehívhatod? Mit mond az ige? Hogyan? Hát a Filippi 4 erre utal. Imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Másodszor mit mond Nátán? Ugye, ez is nagyon érdekes. Tehát először azt, hogy amit adtam, kevés volt. Másodszor azt mondja, hogy nem kértél, mert ha kértél, még kaptál volna. Mert mindenem a tied. Harmadszor azt mondja, semmibe vetted az Úr szavát. Úgyhogy Dávidnak a bűne, testvérek, ne értsétek félre, de még a legnagyobb nem is az, hogy ő Betsabéval vétkezett, hanem az, hogy semmibe vette az Úr szavát. Ádámnak és Évának a nagy bűne az volt, hogy az Isten szavát semmibe vette. A sátánéra adott, de az Isten szavát a semmibe vette. Hogy abból ne egyetek. Fogalmazzuk így, testvérek. Aztán a negyedik, amit Nátán mond, azt mondja, hogy megutáltál engem, mondja az Úr. Megvetettél engem. Nátán csak közvetít, ő csak postás. Ő csak átadja az üzenetet, ő csak átadja a táviratot, ő csak átadja a tértivevényes levelet, amit az Isten maga küld Dávidnak. Megvetettél engem, mondja az Úr. És ezután jön az ítélet. Azt mondja Dávidnak, hogy most tehát a fegyver nem távozik el házadból. Saját házadból bocsátok csapásokat, feleségeidet elveszik tőled. Fényes nappal te ugyan sötétben cselekedtél, de én fényes nappal fogom ezt tenni. Egész Izrael háza előtt. Akkor Dávid ezt mondta Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán azt válaszolta Dávidnak, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Erről hagy szóljak még két üzenetet, testvérek, mert ezt feltétlenül el kell mondani ennek az igének a kapcsán. Az első nagy üzenet a Bibliában az az, amit most ennek kapcsán szeretnék elmondani, hogy Isten az ő gyermekeit, az ő választottait nem hagyja soha a bűnben, hanem kihozza onnan. Isten az ő népét, az ő gyermekeit sokáig nem hagyja a bűnben, hanem kihozza onnan. Onnan lehet megtudni, hogy valaki nem az Isten népéhez tartozik, hogy benne fog maradni a bűnben. Aki az Isten népéhez tartozik, aki az ő gyermeke, azt Isten nem fogja benne hagyni a bűnben, mert ez az advent, hogy újból eljön hozzá. Testvérek, hány adventünk volt már? Nem annyi, ahány évesek vagyunk. Annyi adventünk volt, ahányszor a bűneink után Isten eljött hozzánk. Szent lelke által, igéje által, egy testvér által, egy figyelmeztetés, egy feddés által nekünk már annyi adventünk volt, nem tudjuk megszámolni, mennyi adventet éltünk. De ha te az Isten gyermeke vagy, az Úr mindig el fog jönni hozzád, mindig advented lesz. Mert mindig odaállít maga elé, mindig szembesít, mindig a bennünk levő szent lélek által tudnélik. Mert azt adta Isten az övéjének. Ez a Szentlélek majd megtérésre fogja az Isten gyermekét megszomorítani. Lehet akármilyen nagy bűn. Jött valaki hozzám idős korában, hogy neki volt egy abortusza. Gyilkosság. Igen. Gyilkosság és öngyilkosság. Lehet, hogy valaki beleesett a paráznaságba, házasságtörésbe. Nem sorolom tovább, testvérek, ezt Isten majd megmutatja. De higgyétek el, hogy Isten az ő gyermekeit nem hagyja benne a bűnben. Azért, mert tisztítani akar magának egy kivált képen való népet. Ki van jelentve az igében? Jézus Krisztus vére az megmos. Ahogy majd az áldó igében fogom mondani, mikor János azt mondja, hogy testvéreim, ne vétkezzetek. De ha valaki vétkezik, van szószólónk az atyánál. Mert az Isten gyermeke tudja, hogy de van szószólom az atyánál. Ilyen nyomorult vagyok. Veszendő, utolsó bűnös vagyok. De nekem van szószólom az atyánál. És az Isten gyermeke tudnélik, mindig az Úr Jézus érdemébe és áldozatába fog belekapaszkodni. És honnan tudni, hogy ha valaki nem Isten gyermeke, megmarad a bűnben. Megmarad a pocsolyában, megmarad a házasságtörésben, megmarad a paráznaságban, mert nem is akar belőle szabadulni. Mert jól érzi magát benne. Azért, mert azt hiszi, hogy ő mégis az Úré, és mégis hisz. És ott fog benne maradni. De Isten az ő gyermekeit ki fogja hozni. Csak idő kérdése. Figyelitek, hogy Nátán se rögtön ment oda. Hiszen már a Betsabéval való kapcsolatból már megvan a gyermek. Tehát nem azonnal, nem egy pár napos dolog volt ez. De nem is olyan nagyon hosszú lehetett, testvérek. Nem is olyan nagyon hosszú idő, amikor az Isten jónak látta, hogy kihozta. Mert Isten az ő gyermekét ki fogja hozni. Ki fogja hozni, nem hagyja benne. Nem hagyja benne a bűnben. És végül, ami az utolsó üzenete most ennek az igének, Dávid megkapja az ideig való büntetést, de az örökké valót nem. Azért, mert az el van rendezve. Tehát amikor Isten a megtérő bűnöst megbünteti, sajnos azt nem úszhatjuk meg, hogy ideig való büntetést ne kapjunk. Azt mondja, a fegyver nem távozik el a házattól. Látjátok? feleségeidet el fogják venni, meghal a gyermeke, de mikor azt mondja neki Nátán, az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni. Kárhozatra, ez azt jelenti, hogy kárhozatra nem mégy. Te már örök ítélet alól mentve vagy. Miért? Mert az Úr elvette a te bűnödet. És nem azért, mert te megbántad, tévedés ne essen, nem azon múlt. Nem azon múlt, mert felismerted, hanem az, hogy az Úr elvette a te bűnödet. Mikor vette el Dávid bűnét az Úr, testvérek, ha a Biblia egészét nézzük? Akkor, amikor eldöntötte, hogy Jézus Krisztus meg fog halni a bűnös gyermekeiért. Már akkor elvette Dávid bűnét is. Nem akkor, amikor Dávid kimondja. Mert ma sokan azt mondják, hogy hát majd, ha megvalod, akkor Isten megbocsátja. Tehát rajtad múlik, nem. A bűnbocsánat mindig Istenen múlik. Elvette, az Úr is elvette a te bűnödet. Mikor? Mikor úgy döntött. Mikor úgy döntött, hogy Jézus Krisztus el fog jönni az idők teljességében. És mikor kijelenti Józsefnek majd azt, hogy nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő a szabadító. Már akkor elvette Dávid bűnét, és elvette az enyémet. A szilvalopást is már akkor elvette. És minden bűnömet, mellyel vétkeztem, mellyel Isten nevére szégyent hoztam, amit szégyellek és sajnálok, azt már az belekapaszkodhatok abba, hogy azt már elvette. Tudnélik, a hit azt jelenti, hogy ezt mindig realizálom. És a hit azt jelenti, mivel elvette az Úr az én bűnömet, ezért én nem szaporítani fogom most a bűnt, hanem az ő, hanem, hogy mondjuk az úrvacsoránál, szent lelke által a bűnnel harcba szálltok, hanem harcba akarok menni ellene. Mert testvérek, a hívő ember ezt nem kihasználja, hát akkor nyugodtan vétkezhetek. Nem, az mind a hitetlen mondja. Ott nincs hit, ahol valaki így gondolkozik. Ha valaki így gondolkozik, hogy az Úr elvette az én bűnömet, ott mindig hála lesz, odaszánás, odaadás, dicséretmondás, öröm. Persze aztán magunk felé mindig szégyenkezés, magunk felé mindig ilyen vád, de az Úr tudjuk, hogy a tenger mélyére vetette minden bűnünket. Mondjátok meg, van ettől nagyobb evangélium? Létezik ettől nagyobb örömüzenet, hogy nem kell meghalnod. Nem kell meghalnod. Nem mégy az ítéletre, nem a kárhozatban lesz részed, mert valaki nagy árat fizetett érte. Ezért kellett Jézusnak eljönnie, hogy régi bűnök ne gyötörjenek, ha te Krisztusé vagy. De mai bűnöket azt vidd ő elé, tárd ki szíved neki, és vald meg, Uram, vétkeztem. És mindig örömmel vegyük el a bűnbocsánatot, a feloldozást. Mindig örömmel vegyük el ezt, testvérek, hogy igen, nekem megbocsátott az én drága mennyei atyám, és hirdesse egész életem, hogy hálából azt neki szentelem. Amen. Imádkozzunk. Milyen nagy ajándék és milyen nagy kegyelem az örök advent részesévé lenni, Urunk. Mert az örök advent azt jelenti, hogy újból és újból, nem csak december 4 vasárnapján, hanem az év minden napján odahajolsz a bűnöshöz. A te gyermekeidhez, akiket Jézus Krisztusban szerettél, megváltottál, hívtál, megigazítottál, és akiknek örök életet adtál, akiket megajándékoztál azzal a hittel, hogy ezt elhiggyük, elvegyük, magunkévá tegyük, és ebben éljünk. Igen, Urunk, megvalljuk, hogy nem vagyunk különbek mi sem, mint Dávid, és Dávid sem volt bűnösebb, mint mi vagyunk. Köszönjük neked, hogy mégis egy valami igaz, a te kegyelmed ugyanakkora, a te hatalmas bocsánatod, szereteted, elkészített váltságod ugyanaz, mint volt az Édenkert óta, Mióta eldöntötted, hogy Jézus Krisztust el fogod küldeni emberi testben, hozzánk hasonlóvá lévén, mindenben kivéve a bűnt, hogy ember bűnéért ember tegyen eleget. Köszönjük, hogy nem hagyod a te gyermekeidet a sárban, a koszban, a mocsokban, a fertőben, mert ki fogod onnan hozni. Ez a mi reménységünk, ha belekerülünk, ha belecsúszunk, ha oda-vissza szemünk, a gondolatunk, a vágyunk ebbe a fertőbe, és megutálunk téged, és megutáljuk a te szavadat, és megutáljuk törvényedet, megutáljuk a te akaratodat, és keveseljük, és megunjuk azt, amit adtál, és le akarjuk cserélni. Ó, bocsásd meg a mi szívünknek minden balgaságát, Urunk, hozzuk eléd, és azt kérjük, hogy könyörülj rajtam, én Istenem, a te irgalmasságod szerint, és köszönjük, hogy így törlöd el a mi bűneinket, hogy hozhatjuk eléd. Áldunk téged ezért az új lehetőségért. Ragyogtasd fel nekünk ezt adventben, és engedd, hogy boldogok legyünk, hogy minden nap advent a mi számunkra. Hadd kérjünk téged, Urunk, gyülekezetünkért, betegeinkért, gyászolóinkért, számukra erőért, vigasztalásért. Hadd kérjünk mindenki számára lelki látásért. Légy és maradj velünk. Hadd kérjünk békéért, Urunk, ezen a világon. Te igazgasd a vezetőknek az elméjét. Adj nekik bölcsességet, Urunk, jó indulatot, jó akaratot onnan felülről, tőled a mennyekből. Kérünk, hogy hallgass meg könyörgéseinket, hogy mi csöndben mondunk el előtted. Amen. Az Úr Jézustól tanult imád közösen mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Szombaton, ránk következő szombaton gyerekeknek lesz kézműves foglalkozás és advent előtti együttlét délután 3 órától. Szeretettel várjuk őket. Most és jövő vasárnap van a cipősdoboz és tartós élelmiszer gyűjtés az új nagyteremben. Hirdetem azt, hogy presbiteri fogadóóra lesz az istentisztelet után. Dunaalmásra süteményt gyűjtünk jövő vasárnap, lehet hozni a szokásos módon, tehát olyan süteményt, ami elálló, és legalábbis addig, míg meg nem eszik, mert csak addig áll el minden sütemény. És olyan tálcán hozzuk, amit nem kérünk vissza, vagy olyan csomagolásban kérjük a testvéreket. Ezt majd meglátjuk, hogy hova lehet letenni, ide szoktuk a kis terembe, de majd ezt jövő vasárnap elmondom. Szilveszterre lehet majd a gyülekezeti tagoknak jönni, az esti istentisztelet után szilveszteri együttlét lesz. Kérem a testvéreket a parkolási szabályok betartására. Múlt vasárnap nem szolgáltam, legalábbis itt az istentiszteleten nem, hanem abban szolgáltam, hogy kimentem és a 8-ason megszámoltam. 11 kocsit lehetett volna megbüntetni a közterület felügyelőnek, aki hála Istennek múlt vasárnap éppen nem járt. Szóval az több mint 500 000 forint, szerintem kár odaadni, ahova nem kellene, inkább odaadjuk, ahova kellene ezt a pénzt. Tehát nagyon kérem, hogy figyeljenek a testvérek a szabályos parkolásra, mert ilyen tapasztalatok vannak. Jövő héten temetjük Dani Péter testvérünket, szerdán 11:30-kor, lesz a temetés az Óbudai temetőben. Az Úr hazahívta csütörtökön Telek Lászlóné Nagy Katalin 94 évet élt testvérünket. Temetése december 30-án 9 órakor lesz Farkasréten. Pénteken pedig az Úr hazahívta Antal Mihály, kedves testvérünket, imaköri tagunkat, férfi óra tagját, temetéséről még nem tudunk. Most hallgassuk meg, főgondnokunk szeretne néhány hirdetést még elmondani.
Kedves testvérek, tájékoztatni szeretném a tisztelt gyülekezetet az új orgonánk jelen készültségi állapotáról. A múlt hónap 24-én az építő Iris Orgona Kft. Veresegyházi üzemében alkalmunk volt meghallgatni az erre az alkalomra összeszerelt új orgonánkat Vasank László orgonaművész nagyszerű játékával. A barokk orgona művészet kiemelkedő darabjának, Bach C-dur tokkáta és fugájának finom részletei után a romantikus szerző darabjai következtek, jól vizsgáztatva a hangszer széleskörű alkalmazhatóságát. Ugyanakkor megtekinthettük a hangszer részletségeit és olyan kiemelkedő technikai újdonságait, amely beépítésével orgonánk technikai színvonalát tekintve hazánkban az élmezőnyben szerepel. Összességében lenyűgöző és megható volt ez az orgona bemutató. Ezután került sor az orgona szétszerelésére és részegységenkénti beépítésére a megújult és komoly acélgerendákkal megerősített korzatunk talapzatára. E beépítési állapotot láthatjuk most a karzatra tekintve. Terv szerint a teljes beépítés a karácsonyi ünnepekre lesz készen. A hangszer finom hangolása ezután fog következni. Itt köszönjük meg testvérek nagylelkű adakozását, melyet a továbbiakban is szívesen fogadunk. Engedje meg a gyülekezet, hogy néhány szót szóljak a gyülekezeti tagságról és a névjegyzékről. A presbitérium az idén felülvizsgálja a névjegyzéket. A mai világunkban egyre nehezebb az embernek elköteleznie magát, és egyre inkább fenyeget a fogyasztói szemléletű gyülekezeti élet, amikor a gyülekezetre is szolgáltatóként tekint valaki. Aki ide tartozónak érzi magát gyülekezetünkhöz, kérjük, hogy jelentkezzen be a választói névjegyzékbe, illetve a bekerülés rajta múló feltételeinek tegyen eleget. Arra pedig mi kötelezzük el magunkat, hogy a tagjainkat számon tartjuk, figyelemmel kíséljük, és ha kell, segítjük. Végül még egy örömhír. Kedves családok, kedves szülők és gyerekek, örömmel adjuk hírül, hogy Isten segítségével 2025. szeptember 1-én megnyílik a gyülekezet óvodája a Bármadas Általános Iskolához és Gimnáziumhoz közel, a Csopaki utcában, a volt Gyökösi óvoda helyén. Egy teljesen új kezdettel indulva egyelőre két, de ha elég jelentkező lesz, három csoporttal református hitünk szerint szeretnénk Krisztus szeretetében foglalkozni a gyermekekkel, ahogy eddig is tettük a gyülekezetben és a négy óvodában, ahol tarthattunk neki foglalkozásokat. Most itt a toborzás ideje. Szeretettel kérjük azok előzetes jelentkezését, érdeklődését, akik szívesen hoznák ide gyermeküket jövő ősztől, és kérjük ismerőseinek, barátainak, lelki testvéreinek is hívja fel erre a lehetőségre a figyelmét. Érdeklődni a lelkészi hivatalban lehet, hivatali idő 9-től 12-ig, csütörtök 16 és 17.30 között, vasárnap 9-től 10-ig. Isten áldását kérve Köszönöm figyelmüket. Soli Deo Gloria.
Köszönjük szépen. Záró éneket énekeljünk, testvérek. A 389. dicséretet. A dallam teljesen ismerős lesz, mert a régi énekes könyvünkben a Mennybéli Felséges Isten 483. ének dallamára megy, de szép adventi szövege van ennek az éneknek. Úgyhogy legyen előttünk a dallam, majd az orgonát kérjük, hogy az előjátékban ezt játssza, hogy a dallamra is rájön a fülünk, aztán a szövegre meg a szívünk. Szeretteim, ne vétkezzetek! És ha valaki vétkezik, van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Amen.